hogy semmiképpen nem előnyös ez a helyzet, hogyha így marad. Úgyhogy fedezzék fel a jó megoldásokat, mi meg tartsuk be.
És legyenek büszkék rá. Tehát azt gondolom, hogy most találtál egy fontos kulcsot, hogy mindenki, aki tud egy picit változtatni ma az életformáján, elmegy gyalog az óviba a kislányai, legyen büszke rá, adjon magának egy zöld, piros, vagy kék, vagy bármilyen pontot, adjon egy zöld pontot, és ő személy szerint érezze ezt meg, hogy wow, ma szuperhős voltam, vagy szuperanyú voltam, mert ma egy nagyon-nagyon pici lépést tettem azért, hogy valami, legyen büszke rá mindenki, hogyha tud értetni tovább.
Én meg köszönöm szépen a beszélgetést, és két hét múlva újra folytatjuk valami nagyon izgalmas témában, ami talán nem ennyire végletes és ennyire magával zuhantó. Jó, hogy köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is, jó rádiót.
Köszönöm szépen, szia. One, two, three.
See you later. Gotta hit the road.
Gotta hit the road.
The sun is changing the atmosphere. Architecture unfamiliar.
I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. But there's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be.
I'll be riding shotgun.
Gotta hit the road, gotta hit the road.
Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lava tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun.
Száz tizenhét perc.
Műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Az iskola valóban meglehetősen hierarchikus intézmény, sok minden mutatja ezt. A működés erősen szabályozott, gondoljunk például az is időbeosztásra, meghatározott hosszúságú órák és szünetek vannak, ezekhez alkalmazkodni kell. Ez már is valamilyen fajta fegyelmezettséget követel meg a diákoktól és a tanároktól is. Ha ezzel a problémák vannak, akkor nyilván szankciók következnek. És a telefonban itt van Knausz Imre, oktatáskutató. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Tehát valami olyasmit kellene ki, talán az iskola egy igazi intézmény, egy fegyelmezett, hierarchikus rend, ami a gyerekek számára a tanulással való találkozást egy kicsit, hogy fogalmazzam, szabályoz, a kereteket határoz meg, felülről vezérelt, valami ilyesmi. Jól látom? Mi az el a baj? Amióta világ, az iskolák általában ilyenek. Ilyenek, és ilyenekbe jártak, és már hallom is az öregeket, hogy mi problémázunk ezen, mindig ilyen volt az iskola, mit akarunk tőle?
Hát igen, az iskola mindig ilyen volt, csak régebben jobban működött, de amit még inkább elmondanék, hogy két baj van vele jelenleg, legalább.
Igen.
Az egyik a demokrácia kérdése, tehát hogy akarunk-e demokratákat nevelni? Ugye demokraták nélkül nem lesz demokrácia. A fiatalok meg akkor lehetnek demokraták, hogyha van beleszólásuk, hogyha valamilyen módon részt vehetnek a döntésekben.
Igen.
ha az iskola túl szabályozott, akkor a legjobb szándék mellett is ugye azt tapasztalják, hogy felvetnek gondolatokat, megpróbálnak megvalósítani valamit, de az a válasz, hogy hát ez éppen ezt a dolgot nem lehet megcsinálni a szabályozók miatt. Uh-huh. Ugye, tehát, hogy alapvetően, hogyha a tanároknak az élete is erősen beszabályozott, és nekik sincs beleszólásuk semmibe, akkor a diákoknak nyilván még kevésbé lehet.
Igen.
És ez biztos, hogy probléma. Most én viszont azt gondolom, hogy van egy másik része is ennek.
Igen.
Ez a bizalom kérdése.
Uh-huh.
Hogy azért járunk iskolába, ugye, hogy megismerjük a világot.
Uh-huh.
De a világot csak úgy ismerhetjük meg, hogyha olyan emberek megmutatják nekünk, akiknek hiszünk,
uh-huh.
akik iránt bizalmunk van. És jelenlegi világunkban sajnos éppen az egy feltűnő jelenség, hogy a nemzedékek közötti bizalom bomlott meg.
Hát igen.
És ezt helyreállítani úgy, hogy csak kényszerekre utalunk, és kényszerekre mutatunk, és nincs valódi párbeszéd a generációk között, ez nem fog menni. És akkor nem fogják megismerni a világot sem. Tehát ezt a hivatását a pedagógus, hogy megmutassa a világot, hogy bevezesse a világba a felnövekvő nemzedéket, ezt nem fogja tudni teljesíteni.
Talán azért sem biztos, mert ugye ez a világ már valamennyire kopogtat a gyerekek ajtaján, ablakán, ha úgy tetszik a fején, képzeletén, mert ugye most már mozikba, mindenfajta eszközökbe, berendezésekbe találkoznak a világ különböző változataival. Tehát amikor bemennek az iskolába, nem üres fejjel mennek az iskolába. Tehát van egy feltöltött saját tudásuk, képük a világról, amiért egészen biztos, hogy azt nem kéne félretenni, hogyha tanítunk. Így van, azt nem kéne félretenni, és valószínű a tudás nem feltétlen annyi, mint amennyit itt ott összeszedtek a gyerekek, hanem ezt valamilyen módon strukturálni, egészbe szervezni, összefüggéseket találni, ez csak egy ilyen együttműködés szintjén lehet, ugye? Ezt nem tudom, hogy jól
mondani. Pontosan ezért volna szükség iskolára és tanára.
Igen.
Mert hogy az, amit megismernek a világból, az egyrészt sokszor félrevezető,
mm-hmm.
Másrészt sokszor azt a benyomást kelti, hogy ezzel már ők hogy ismerik a világot, és hogy ez rendben van.
Hmm.
És az, hogy mi mindent nem tudnak, azzal nem szembesülnek, és ez is az iskolának a dolga lenne, azt gondolom.
Hát hogyne. Akkor valószínűleg egészen más viszonyra van szükség tanár és diák között, ugye, és ehhez az intézmények keretei, környezete egészen más. Itt az osztályzatok sem igazán jók. Én sokfajta módszerrel találkoztam, gondolom mindenki ön is egyben az értelemben, itt van, aki tantárgyakat számol fel, és azt mondja, inkább témát tanítók, van, ahol kollektíven osztályoznak, mindenfajta megoldások vannak, mert az életben ilyen sokszor együtt szerepelünk, és nem egyedül például. Szóval sok módszer létezik. De tulajdonképpen hogy lehetne eljutni, hogy az emberek jobban többet tudjanak beszélgetni egymás az iskolában? Én úgy emlékszem, azért a 90-es évek Magyarországon azért az iskolában nagyon sok diskurzus zajlott, nagyon sok vita volt, sok diák ebben az értelemben oda mondogatott a tanároknak, és viszont, és ez úgy működött. Hogy ezt hallanám is, hogyha azt mondják, hogy mit kell ezzel túl vacakolni, vissza kell állítani azt az időt, és akkor menni fog a demokrácia. Hm? Mit szól ehhez?
Alapvetően ugye arra volna szükség, hogy ez a párbeszéd létrejöjjön, és ehhez a párbeszédhez viszont egy sokkal megengedőbb, képlékenyebb, alakíthatóbb rendszerre volna szükség, ahol nem érezzük úgy, hogy be van határolva minden pont, minden oldalról a tanárnak a munkája.
Uh-huh.
Gondolok itt például a tantervre, amelyik nagyon erős nyomást gyakorol a tanárokra, hogy haladni kell az anyaggal. Úgyhogy, uh-huh. ha az anyaggal haladni kell, akkor nincs idő arra, hogy beszélgessünk.
Uh-huh.
Valójában a tananyag kiválasztása az pedagógiai feladat lenne, hogy a tanárnak kellene eldönteni, hogy mi az a tananyag, amivel föl tudja kelteni a tanulók érdeklődését, uh-huh. egyáltalán.
Igen.
És fönn tudja tartani az érdeklődésüket.
Hát igen, csak ugye a tanároktól is teljesítményt várnak, magyar azt jelenti, hogy osztályozniuk kell, és meg kell ítélniük a diákokat, és megjelenik egy ilyen értékelési rendszer, amelyik ugyancsak ezt a hierarchiát erősíti tulajdonképpen. És nem feltétlenül a bizalmat jelenti, hanem azt, hogy a gyerekek bizonyos szempontból kapnak egy szűrőt, a tanár által kihasznált szűrőt, ami nem biztos, hogy mindig igazságosnak élik meg, és nem biztos, hogy mindig erősíti őket.
Az, hogy a tanár léptennyomon minősít az osztályozással, az természetesen egy nagy baj. Ezzel együtt én nem fogalmaznék úgy, hogy meg kell szüntetni az osztályozást, mert valójában azt kéne nézni, hogy mi az, ami fenntartja, mi az, ami miatt olyan borzasztó szükségesnek tűnik az osztályozás. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy ez nem más, mint az iskolának a szelektív jellege, az, hogy egy szelektív versenyben vesznek részt tanulók. Az osztályozás az mindig arról szól, hogy hogy állnak ebben a versenyben, tehát hogy a többiekhez képest hogy teljesítenek. Ugye nyilván a többiekhez képesti teljesítmény az nem lenne egy fontos dolog, tehát az a legkevésbé érdekes pedagógiai szempontból, de a szelekció szempontjából az nagyon fontos, hogy a szülők is várják, hogy erről valamilyen képet kapjanak. Tehát azt mondom, hogy az osztályozás megszüntetése az ugyan elvileg lehetséges, de csak akkor, hogyha elkezdünk gondolkodni egy nem szelektív iskolarendszerben, tehát ahol nincsen folyton ez a kényszer, hogy eldöntsük, hogy a továbbtanulási esélyek hogy alakulnak napról napra.
Hát igen, igen. Igen, tehát itt ilyen szempontból igazából a visszajelzéseknek igazából nem arról kell szolgálni, hogy hogy szolgálja egy ilyen távoli célt, hanem igazából, hogy mennyire sikerült teljesíteni azt a tudást, és igazából aktivizálni egy-egy ismeretet a maga módján, összevetni ezt meg azt. A gyerekek fejében önálló életet élnek a tudások, én úgy gondolom ebben az értelemben, és hogyha ebben partner egy pedagógus, akkor sok minden dolgot előrehoz. De az, hogy hogyan tudják elmondani az álláspontjukat, nézőpontjukat, az lehet, hogy azon is múlhat, ugye, hogy mennyi önállóságot kapnak a tanulás során a diákok. Nem tudom, jól mondom-e. Számít-e például? Mennyire számít ilyen típusú módszer? Ez a mostani iskolában is létezhet, de látok olyan iskolát, ahol kifejezetten statikus az egész most is, ebben a pillanatban, és vannak olyan iskolák, ahol ebben a pillanatban is van rá mód, hogy a gyerekek alkossanak, valamit összerakhassanak, megpróbálnak a novelláról beszélni, összerakni egy saját novellát, vagy egy verset összerakni, hogy egyáltalán, hogy hogyan működik ez, amikor egy ilyen dolgot tanulunk.
Így van, hát egyrészt a kreativitás volna borzasztó fontos, ami a jelenlegi struktúrában nagyon nehezen valósítható meg.
Igen.
És hát a pedagógusok sem arra szocializáltak, hogy elsősorban kreativitást várjanak el a diákoktól, vagy erre ösztönözzék őket. Ugye a másik nagyon fontos dolog meg a kutatás lenne, tehát az, hogy önállóan nézzenek utána dolgoknak gyerekek, és önállóan annak nézzenek utána, és azt próbálják megfejteni, ami őket foglalkoztatja, ami számukra kérdés.
Nagyon jó.
Ugye én legszívesebben ugye kérdésekre alapoznám a tanterveket is, tehát az, hogy sokkal érdekesebbek a kérdések, mint a válaszok, és hogy a tanulók szembesüljenek azzal, hogy valójában a tudomány az ugyanazokat a kérdéseket próbálja megválaszolni, ami őket is esetleg foglalkoztatja.
Hú, de tetszik a dolog. Éppen valakivel más témában beszélgettem, pont a ChatGPT-ről, és pont arról beszélgettünk, hogy ezt hogy lehet leginkább kikerülni kérdésekkel. Tehát nem válaszokat, levezetéseket kellene kérni a diákoktól, hanem felvetéseket, kérdéseket, így van, ami tulajdonképpen ki is cseréli ezt, le is váltja ezt az mesterséges intelligenciát, ilyen módon önállóság.
Igen.
Abszolút egyetértek magával. Hogy lehetne ezt érvényesíteni az iskolában, amiről most itt ketten beszélünk? Hogy lehetne bevinni ezt, amiről beszélünk? Ezt be lehet vinni a mostaniba?
Hát nagyon, igen.
Be lehet vinni a mostaniba, vagy teljesen új dolgot kell kitalálni?
Én azt gondolom, hogy hát két oldalról kell az ilyesmit elkezdeni. Tehát egyrészt nyilván, ha úgy tetszik, hogy úgy mondjam, alulról, tehát hogy a tanárok elhatározzák ugye azt, hogy a gyerekek érdeke és a gyerekek szükségleteit állítják előtérben, és nem azt nézik, vagy nem azt nézik minden esetben, hogy mik az elvárások és mik az előírások.
Igen.
Ez nyilván egyfajta lázadó magatartást jelent a pedagógusok részéről, és ez a lázadó magatartás ez jelen van nagyon sok pedagógusban.
Igen.
Néha iskolákban is, tehát iskolai szinten. De ez nem elég. Tehát a másik oldal az nyilván a szabályozóknak a megváltoztatása.
Uh-huh.
Tehát az, hogy mi minden határozza meg egy iskolának a működését.
Uh-huh.
Tehát nagyon sok tekintetben önállóságot, szakmai önállóságot kellene biztosítani az iskoláknak.
Uh-huh.
Én odáig elmennék, hogy a tananyag kiválasztásában is, tehát egy tantervi szabadságra is szükség volna sokkal inkább. Ugye jelenleg nagyon, még a tananyag is nagyon szigorúan elő van írva minden iskoláknak, és minden iskoláknak ugyanaz.
Uh-huh.
Egy azonos típusú iskolákban mindenhol ugyanaz a tananyag. a kötelező, miközben a gyerekek nagyon mások, és a tanárok is nagyon mások.
Abszolút értem. Hát ez egy kicsit másként kéne akkor hozzáállni az egész iskolához, bár most azt hiszem a sok minden lehetőség támadó az iskola korszerűsítésére a mostani változást illetően, de szerintem ebbe az irányba érdemes lenne elmozdulni, amit maga mond, és jó lenne, ha erről többet kellene beszélni, tudnánk beszélgetni. Mindenesetre most ennyi futott az időnkből, de lehet, hogy még magát keressük minden szempontból.
Hát,
érdekes, mert a gondolata igenis fontosak, és köszönöm szépen, amit elmondott, és minden jót kívánok magának.
Köszönöm szépen, hogy felhívott.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Pacsamamam, kai pacsapi, madre tierra, aquí estoy, guairampimun, viento viene, llevando lo que ya no volverá. Ucucuiquipi, en tus entrañas nací, crecí y en mis manos de tierra y frío y amanecer de todo lo que el mundo ya olvidó. Ay mamaya, ay mamaya, ¿quién cantará cuando yo me vaya? Ay mamaya, ay mamaya, este canto busca a quien lo cuide ya. Fueron al llano, dejaron el viento, dejaron el frío, llevaron los ojos hacia otro lado y el canto quedó solo como yo. Pero hoy lo traigo desde las alturas, lo traigo en la voz que me queda entera, para que alguien lo guarde en su pecho y no deje que muera con la tierra.
Az Örkény Színház Élő Írók Társasága című sorozatában Máté Zsolt írását saját maga olvassa fel.
Mi alatt születik? Rövid szöveges üzenetek. 1. Apa. Azt üzeni, hogy ha elfelejtette kivenni a fagyasztóból a csirkecombot, légy szíves, vedd ki, és tedd egy tálba a pulton. Anyós. Nem felejtette el. 2. Apa. Bement a szürke ajtón. Anyós. Ott van már az orvos. Apa. Most bement valami orvosnak tűnő fiatal férfi. 3. Anyós. Még nem tudsz semmit? Apa. Bent vagyok. Anyós. Amint változás van, írj. 4. Apa. Bő egy ujjnyi. Anyós. Jó, mindenre figyelj. 5. Apa. 2 ujjnyi. Anyós. Szépen alakul. Apa. Kapott infúziót, mert rég volt vacsora. 6. Apa. Kicsit lelassult a dolog. Anyós. Nagyon elfáradt? Apa. Szerintem igen. Anyós. Bátorítsad. Apa. 3 ujjnyi lett, szólnak az orvosának. 7. Anyós. Mi van? Apa. Oxitocint kap. Anyós. Nem tudom, mi az, de biztosan kell. Apa. Fájás hatékonyság növelő. Anyós. Közben én is utána néztem. 8. Apa. Négy ujjnyi. Anyós, hamarosan meg lesz. Apa, le fogok merülni. Anyós, nála biztosan van töltő. 9. Apa. 7 óra 37-kor 3310 gram, 55 centi. Persze, hogy volt nála töltő.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Az Alkotmánybíróság az utcajogász egyik ügyfelének ügyében kimondta, a koldulás önmagában nem büntethető, nem veszélyes a társadalomra. A döntés az utcajogász szerint fontos lépést jelent ahhoz, hogy az állam ne szegényeket büntesse, hanem a szegénység felszámolása felé tegyen lépéseket. És a telefonban itt van dr. Molnár Noémi Fanni, az utcajogász közjogi koordinátora. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ez egy precedensnek is felfogható per, legalábbis lépés volt, ugye? Nem tudom, jól mondom-e. Mennyire kötelező például az Alkotmánybíróság ilyenfajta, hogy is mondjam, döntése?
Az Alkotmánybíróság döntése mindenkire nézve kötelező, tehát ez egy végső jogorvoslati fórum, ami most 2026. május 19-én meghozott döntésében egy nagyon részletes indoklást dolgozva kimondta, hogy csak akkor lehet valakit koldulás miatt megbüntetni, hogyha a pénz átadása céljából leszólított személy biztonságát, illetve a közterület közcélú használatát közvetlenül veszélyezteti ez a leszólítás.
Értem.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy mondjuk gyermektársaságában vagy kisállattal lehetnek oldani, ezek továbbra is szabálysértésként büntetendők, azonban az a puszta magatartás, hogy valaki segítséget kér egy másik embertől, az csak bizonyos feltételek teljesülése esetén lehet büntethető.
Tehát akkor tegyük a helyére, tehát aki ilyen koncepciózusan oda viszi a kiskutyáját, vagy egyebet, és így próbál koldulni, az továbbra is szabásértés. Ugye ezt mondjam?
Így van. Tehát amiről nem döntött az Alkotmánybíróság, mert nem volt az ügynek a tárgya, az a gyermektársaságában való koldulás, illetve az élő állat társaságában való koldulás, ezek azok, amik továbbra is szabásértésként szankcionálhatóak. Ami kérdés volt az az, hogyha valaki másokat megszólít, az ahhoz hogyan kell, hogy viszonyuljanak a rendőrségen, szükséges-e szabálysértésként büntetni, vagy sem.
Akkor ez egy kicsit felemás helyzetet teremtett, ugye gyakorlatilag ez a helyzet nincs kezelve, tehát nyilván egy jogszabály sose kezel társadalmi problémát, hanem jogszabály kereteket biztosít, itt szakmai munkára lenne szükség, ugye? Nem tudom, jól mondom-e.
Alapvetően nagyon érdekes átolvasni azt, hogy az Alkotmánybíróság ebben a döntésében érvelt. Egészen 1879-ig visszanézték, hogy milyen jogszabályok vonatkoztak Magyarországon a koldulásra. Ami azért is egy ilyen nagyon különös időutazás, mert egyébként ez az Alkotmánybíróság nem mindig teszi meg a döntéseiben, úgyhogy ez egy különlegesség, hogy ilyen alaposan utána mentek a szabályozás történetének, és hát hogyha 1879-re gondolunk, akkor még királyságról volt szó, és egészen ez ideig visszanéztek, és arra jutottak, hogy a koldulás szabályozásának története alapján látható, hogy a szabályozás mögötti jogalkotói szándék mindig is az volt, hogy a koldulás önmagában nem büntethető, nem veszélyes, szankció alkalmazására kizárólag a közrendet és mások biztonságát veszélyeztető magatartások esetén kerülhet sor. Azt gondolom, hogy ezzel, hogy az Alkotmánybíróság egy jogtörténeti megközelítést alkalmazott, az egyfajta szakmaiságot képvisel. Azzal egyébként, hogy ha a szélesebb társadalmi kontextusát nézzük ennek az Alkotmánybírósági panaszügynek, vagy a koldulásnak, akkor azért azt kell látnunk, hogy az emberek nem hobbiból szoktak pénzt kérni másoktól, hanem azért, mert szükségben vannak, szegénységben élnek, és ennek a kezelése biztos, hogy nem kizárólag ilyen típusú eszközökkel javasolt, hanem ennél szélesebb társadalompolitikai eszközökkel.
Ez érdekes, ez jogtörténeti levezetés, ez azt is mutatja, a jogtörténet azt is bizonyítja, hogy ez a történet, hogy a segítség szempontjából sose volt rendesen kezelve. Tehát sose sikerült ezt a fajta szegénységet, vagy legalábbis koldulás tényét ilyen módon visszaszorítani intézményekkel, támogatásokkal és egyebekkel sok-sok éve már, tehát 100 évre visszamenőleg. Gondolom ezt is bizonyítja.
Ezt is bizonyítja. Igen, ez egyfajta ijesztőképet is fest az országról, hiszen ahol ez a szabályozás történet elindul, az még a dologházak idejét teljesen más társadalom történeti helyzet, mint ami jelenleg is van. És azt hiszem, hogy ez egy ijesztő tükröt tart igazából a mostani társadalomnak, hogy a koldulás továbbra is létezik. És ugye ez továbbra is egy olyan probléma, amire jogszabályt alkotott a jogalkotó, és azt gondolom, hogy ez egy ilyen felkiáltó jelnek kell lenni az egész társadalom számára, hogy ez egy olyan probléma, amit igazából fel kellett volna már 2026-ra számolni egy modern társadalomban, Európában.
Egyet is értek ez ügyben magyarul. Ennek a feladatai nem a jogák feladatai, hanem a szakma feladatai, a szociális ellátás, illetve ezzel kapcsolatosan mindenkori állami felelősség. Ugye magyarul erről lehetne itt beszélni.
Igen, ezt mondta ki egyébként 2012-ben az Alkotmánybíróság, amikor először foglalkozott a hajléktalanság kriminalizálásának kérdésével, és akkor az Alkotmánybíróság még egy teljesen más összetételű testület ként eljárva, kimondta, hogy a szegénység az egy társadalompolitikai kérdést jelent, ami a szociálpolitikai eszközeivel kell fellépni, és semmiképpen sem rendészeti eszközökkel. Ezt követően 2019-ben újra foglalkozott a hajléktalanság kriminalizálásával az Alkotmánybíróság, már akkor, amikor az előző kormány az alaptörvénybe beillesztette a közterületi hajléktalanság tilalmát, és akkor azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy az alaptörvénnyel összhangban áll, hogyha valakit emiatt megbüntetnek, mert közterületen tartózkodik életvitelszerűen. Ehhez képest ez a mostani döntés, ami most május 19-én született, egy apró fordulatnak tekinthető, mert mintha